Jézus szeretetével köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai estén. Nagy örömmel jöttem Zoltán plébános atya meghívására, hogy találkozzunk, és hogy ebben a találkozásban valahogy jelen tudjon lenni maga az Úr is. Tudjunk így együtt lenni ebben a közösségben, úgyhogy ő is itt van velünk. A szent 40 nap idején vagyunk itt, készülünk húsvét szent ünnepére. Gyönyörű időszak ez, a megújulásnak, egy újjáteremtésnek, egy újjászületésnek az ideje. Keresztségünkre emlékezünk ilyenkor. Fölkészülünk arra, hogy a keresztségnek, az Isten gyermekségnek a kegyelmei megújuljanak a szívünkben, és megújuljon a Jézussal való kapcsolatunk. Gyönyörű dolog. És most a mostani szent 40 nap azért is különleges, mert a húsvét is különleges lesz, hiszen tudjuk, hogy húsvét 4. vasárnapján Szent Atya Magyarországra látogat, és óhatatlanul ez a húsvéti ajándék, ez kicsit így belejátszik a szent 40 napi készületbe is. Tehát ebből fakadóan arra gondoltam, hogy talán az a mondat lenne a három estének az összekapcsoló igazsága most számunkra, amely egyben a pápa látogatásnak a jelmondata, ami ugye így szól, hogy Krisztus a jövőnk. Krisztus a jövőnk. Sokat mondó ez a rövid kis mondat, alkalmas arra, hogy tényleg sokan fölfigyeljenek rá, transzparensek készüljenek, ahol ezeket a mondatokat, vagy ezt a mondatot lehet olvasni, újból és újból fölidézzük, magunk elé idézzük ezt a mondatot, mint a közénk érkező Szent Atya üzenetét, hogy Krisztus a jövőnk. És tényleg nagyon fontos is ez, de ezért érezzük, hogy nagyon-nagyon fontos az is, hogy ez egészen személyessé váljon számunkra. Egy szlogennel nem nagyon tudunk mit kezdeni, arra nagyszerű, hogy így fölfigyeljünk rá. De nagyon fontos egy kicsit ezt tovább fontolgatni, például, hogy ez valami olyasmit is jelent, mint hogyha Jézus szájából hangzana el, hogy én vagyok a ti jövőtök. Én vagyok a ti jövőtök. Vagy pedig akár még személyesebben, én vagyok a te jövőd. Gondoltunk erre, hogy Jézus ezt mondja nekünk, hogy én vagyok a te jövőd. Erről szól gyakorlatilag az újszövetségi tanítás. Erről szólnak az evangéliumok, hogy Jézus a mi jövőnk, hogy én vagyok a te jövőd, én vagyok a ti jövőtök. És ez örömhír. És nagyon fontos, hogy megfogalmazódjék bennünk erre a látogatásra készülve, meg erre a húsvétra készülve, egy olyan nagyon-nagyon személyes belső ima, vagy akár csak egy fölkiáltás, amely tényleg azt fejezi ki, ami bennünk születik ennek az egyszerű kis mondatnak a nyomán, amely azt fejezi ki, hogy milyen vágyat ébreszt bennünk ez a mondat, amely azt fejezi ki, hogy mire hív bennünket személy szerint Jézus ezzel a mondattal, hogy én vagyok a te jövőd, én vagyok a ti jövőtök, Krisztus a mi jövőnk. És hát ezt szeretném három estén keresztül szolgálni, hogy ezt a mondatot személy szerint megtaláljuk, amivel vissza tudjuk tükrözni az ebben rejlő, gyönyörű szép isteni üzenetet, hogy Krisztus a mi jövőnk. A saját visszhangunkat megtalálni erre az üzenetre. És akkor így a húsvétre való várakozás, meg a Szent Atya látogatására való várakozás, élettel teli várakozás lehet számunkra. Az első dolog, amiről szeretnék néhány szót szólni, a mai evangélium. Megszokott gondolat, hogy Jézus a farizeus kérdésére elmondja a főparancsot: szeresd az Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Hát egy kicsit rövidítettem rajta, de gyakorlatilag ez a lényege. Ami viszont itt történik Jézus és a farizeus között, az valami nagyon-nagyon szép belső esemény. Hogyan élheti át ez a farizeus Jézusnak a főparancsról mondott szavát? Érdekes azt is látni, hogy tulajdonképpen egy vitára való kihívás ez a farizeus részéről, és egy játszmának a része. Előtte a Szent Márk evangéliumban két másik kérdést is föltesznek Jézusnak. Az egyik az, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem szabad adót fizetni. A másik kérdés az, hogy mi lesz azzal az emberrel, akinek itt a földön több férje volt, és akkor most ki lesz a férje majd az új életben, az Isten országában. Két ilyen becsapós kérdés után ez a harmadik hasonló szándékkal föltett kérdése volt a farizeusoknak, és igazából az volt a céljuk ezzel, hogy Jézus zavarba hozzák. Ez volt a játszma lényege. Hogyan lehetne a mestert zavarba hozni? Hogyan lehetne valami olyasmit kicsikarni tőle, amely kifogásolható, vagy pedig hogyan lehetne elbizonytalanítani, hogy így mondjam, lejáratni a tanítványai előtt. Hát egy ilyen csúnya játszma. És mégis, ahogyan Jézus ezekre a kérdésekre válaszol, az egy mély belső nyugalomból fakadó válasz. Nem száll bele ebbe a körhintába, nem lesz részesévé ennek a játszmának, valamiféle megalázó vagy akár replikázó válasszal, hanem szépen nyugodtan tanítja ezeket a nem túlságosan jóindulatú embereket. És ez a farizeus, aki fölteszi neki a kérdést, hogy melyik a legfontosabb parancsa a törvények közül, ez megérzi azt, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy Jézus beszél a szeretetről, mond róla valami fontosat, hogy egy játékszabályát elmondja az Isten és ember kapcsolatnak, szeresd rólad Istenedet és szeresd fele barátodat, mint önmagadat, hanem ő maga miközben ezt elmondja, közben ezt meg is valósítja, éli is ebben a személyes találkozásban ezzel a farizeussal, azaz ő vele. Megérez valami nagyon-nagyon szépet. Megérzi Isten szeretetének a mélységét Jézus szavaiban. Megérzi Jézus szelídségének az erejét. És egy gyönyörű szép párbeszéddel fejeződik be a történet. Mind a ketten elismerik a másikat. A farizeus elismeri, hogy igen, mester, helyesen mondtad, és szinte iskolás módon megismétli a főparanc szövegét. Jézus pedig megdicséri a farizeust, és azt mondja, hogy okosan értetted meg, amit én mondtam neked, nem vagy messze az Isten országától. De olyan kedves dolog ez, hogy mi játszódik le itt, hogy így mondjam, az asztal alatt. Mert az asztal fölött ugye a terítékre tett vitás kérdés szerepel, de mindig az nagyon izgalmas, hogy vajon mert az asztal alatt, az érzéseink szintjén, a láthatatlan, a rejtett világban mi történik. Hát itt ez történik, hogy Jézus szeretete által ennek a farizeusnak a játszmára hangolt szíve fölfedezi, hogy itt egy játékra hívják. A játszmából kiszabadulva, fölszabadulva a játszmából egy játéknak, a szeretet gyönyörű játékának a részesévé lehet. Ez gyönyörű szép, ahogyan itt ezt lehet látni a farizeus esetében. Nem csak a játékszabályt közli vele Jézus, hanem meg is éli, meg be is vonja a szeretet játékába. Van játék. Az életünkben jelen van a játék. És a játéknak a jellegzetessége, hogy egy belső gazdagságból és szabadságból születik. Ahogyan Jézus belsőleg gazdag volt, az atya iránti szeretet eltöltötte a szívét, az életét, az atyával való kapcsolat gazdagsága ott volt a szívében. Ebből a gazdagságból és ebből a belső szabadságból fakad ez a béke, ez a nyugalom, ahogyan ő a farizeussal beszél. Tehát a játék belső gazdagságból és szabadságból születik. Azon kívül a játék kapcsolatot hoz létre, mint hogy ebben az evangéliumi részben is. Ez a játék, az igazán jó játék, az érleli az embert. Nemrégiben olvastam erről egy szakembernek az írását, aki szerint a játék a sokkal többet jelent a mi emberi érettségünk kialakulásában, mint az összes tanulnivaló elsajátítása az iskolákban. Hogyha valaki tud jól játszani, hogyha valaki gyermekkorában egy olyan környezetben nő föl, hogy engedték őt játszani, és ez a játék, ez minőségi jó játék volt, ilyenfajta, ami belső gazdagságból fakad, tehát érlel a játék, és végül a játék közösséget épít. Ezt látjuk Jézus és a farizeus között. Nekem is egy szép gyerekkori élményem. Sokféle játékot játszottunk mi, ugye heten vagyunk testvérek, és hát annak idején, hát egy élettérben élve bizony a játéknak volt szerepe az életünkben, és voltak ilyen egymással viaskodó, versengő játékaink is, meg társasoztunk is, meg sakkoztunk, mindenféle játék előfordult, de az igazi, ami úgy nagyon-nagyon megmaradt bennem, mint élmény, az a tollaslabda volt, amelyet nem azért játszottunk, hogy a másikat legyőzzük, hanem hogy ketten miként tudunk együttműködni, hogy a labda minél tovább a levegőben maradjon. Biztos ismerős ez a játék, hogy ütjük a labdát, és nem azon vagyunk, hogy a másikat kicselezzük közben, és valahogy ne tudja eltalálni a tollas labdát, hanem azon vagyunk, hogy ez a játék minél tovább tartson, minél tovább, minél nagyobb ütésszám után is még a levegőben legyen a labda. Egy együttműködés, gyönyörű emlékem. Ilyen játék például az indián gyerekeknek a reflexe, amikor egy misszióban valamiféle versenyre hívták meg őket, és meg kellett mondani a kérdésre a jó választ, és beígérték a csokit nekik, hogyha valamelyik meg tudja mondani a jó választ, akkor kapja a csokoládét. És azt vette észre nagy meglepetésére az Európából oda hát menő és ott szolgáló misszionárius, hogy összedugták a fejüket, egymással megbeszélték a helyes választ, számoltak, hogy 1, 2, 3, és egyszerre mondták ki. Fontos volt nekik, hogy a játék az összehozzon bennünket. Ne tagoljon győztesekre és vesztesekre, ne állítson szembe bennünket egymással. Együtt mondták ki. Kis Szent Teréz. Nagy játékos volt, a többi szent is mind-mind. Gyönyörű szép, ahogyan leírja, hogy úgy képzelje le Jézussal való kapcsolatát, hogy Jézus játszik vele, mint a labdájával. És én szeretnék olyan labda Jézus kezében lenni, írja Kis Szent Teréz az önéletrajzában, amellyel ő bármit tehet, hogyha akar, akkor odavághat a földhöz, ha akar, elfeledkezhet rólam, ha akar, akkor gurigázhat velem kedvére. Én szeretnék Jézusnak a labdája lenni. Milyen döbbenetesen szép ez. Az ő élete, minden hát nehézsége és fájdalma és betegsége ellenére egy ilyen nagyon-nagyon szép játékos élet volt. A szeretet játékát élte. Pálos Tóni atya jezsuita szerzetes volt a diktatúra idején, és hát éppen ezért igen nehéz volt a sorsa, és nagyon sokszor így elmondta, hogy semmi se sikerült az életében olyannak, mint amilyennek ő eltervezte. Tudós jezsuitaként tanítani szeretett volna, feloszlatták az iskolákat. Szeretett volna újságot írni, betiltották a keresztény lapokat. Aztán, amit nem szeretett volna, azt meg kellett tennie, hogy ő volt illegalitásban a tartományfőnök, ezért pedig lecsukták börtönbe. Egy ilyen élet után ő azt mondta mindig, hogy annak ellenére, hogy ez így volt, hogy semmi sem teljesült, ami én igazából véve, amire vágyakoztam, senkivel nem cserélnék. Senkivel nem cserélnék. És mindvégig úgy éreztem, hogy a mennyei atya a tenyerén hordoz, igaz, hogy néha tapsolt egyet-kettőt. Ez a játékosság, ez a szentek játékossága. Erre kapunk mi is meghívást. Jézus a játszmákból meghív bennünket a játékra, a szeretet játékára. A játékosságunk a nagy játékos játéka bennünk. És akkor fontos felfedezni ennek a játéknak a gyökerét, akár a szentek játékának a gyökerét, akár a szívünkben hordozott játszás iránti vágynak, vagy játszó kedvnek a gyökerét, forrását. Hát ez a mi Isten képiségünk. Hogy Isten képére alkotott lények vagyunk, és a mi Istenünk, az egy játékos Isten. A nagy játékos ő. Érdemes csak a teremtésre gondolni. Most, ahogyan a tavasz itt kezd körülöttünk burjánzani, milyen gyönyörű szép, sokszínűség van. Az állatok világában, növények világában, végtelen világegyetemre tekintünk, az emberi természetnek a belső világára, kifelé, befelé nézve a makrokozmoszban és a mikrokozmoszban, ahogy szokták mondani. Milyen fantáziadús, gyönyörű szép gazdagság van. Milyen játékos gazdagság. Isten nem szorul rá erre a világra. És mégis ez a világ létezik. Megteremtette. Ez az ő játéka. Gyönyörű szép játék a világ teremtése. Mélységes misztérium, de ugyanakkor gyönyörű szép játék. Azután a megtestesülés játéka, hogy egészen belénk öltözik. Vannak ilyen mesék, amelyek gyerekekkel kapcsolatban mondanak el ilyesmit, hogy ikerpár, és aztán fölcserélik egymást. A két Lotti, ha jól tudom, a gyerekkorunkban olvastuk ezeket a történeteket. Milyen gyönyörű az, hogy egészen belül, belső világában vállalta a mi emberi sorsunkat. Örömeinkbe és fájdalmainkba öltözött. Nem könnyű játék, de milyen fontos, hogy a játékosság ebben is ott van. Azután a megváltás játéka, hogy nem száll ki Jézus ebből a játékból, ebből a történetből. Nem mondja azt a Golgota eseményei előtt, hogy nem ér a nevem. Benne marad a játékban, és bízik a mennyei atyában. Azután a föltámadt Jézus gyönyörű játéka, ahogyan bujócskázik szinte, megjelenik a tanítványoknak, itt ismét eltűnik előlük, de mindez az ő Isten kapcsolatukat szolgálja, mint minden játék, érlel, épít, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon nehéz pillanatai vannak, akkor is, hogyha halálosan nehéz pillanatai vannak. Ez a játék adja a mi Isten kapcsolatunknak a keretét. Együtt játszhatunk az Istennel. Gyönyörű szép dolog ezeket így fölfedezni, hogy aki rejtőzik, és azért rejtőzik, hogy rátalálhassunk, és amikor rátalálunk, akkor játékba hív bennünket. És aztán persze a játék mellett, amelyet a szentek életében, meg a magunk életében így megtapasztalunk, vannak a játszmák. Ahogyan a farizeusok Jézushoz fordultak, ennek a megfelelői bizony sajnos ott vannak a mi életünkben. Ellentétben a játékkal, ezek nem gazdagságból és szabadságból születnek ezek a játszmák, hanem érdekből születnek a játszmák. Eltávolodást okoznak kapcsolat helyett. Beszűkülést hoznak magukkal, érlelődés helyett, magányt szülnek közösség helyett. És most nem a sakkjátszmára gondolok meg, a mindenféle ilyen sportversenyekre, mert ezeknek is a kerete valamiféleképpen játék, hanem azokra a bizonyos kisded játékainkra, akár kicsiben, akár nagyban űzzük mi emberek ezeket a játszmákat, a hatalmi játszmákra, a túlélési játszmákra, az önvigasztalási játszmákra, a diplomáciai játszmákra, gazdasági játszmákra, de ugyanakkor a mi személyes életünkben is sajnos jelen vannak pici dolgokban azok a játszmák, amelyek megkísértenek és megkeserítik az életünket. Például egy ilyen játszmát ír le egy fiatal írónk. Azért hozom ide, mert nagyon-nagyon jellemző a mindennapi életbe való jelenléte ennek az ilyesfajta játszmáknak. Kati izgatottan lépdelt jövendőbelie mellett. Éppen annak szüleihez igyekeztek. Most először mutatták be őt az anyós jelöltnek. Csorgott az izzadság a ruhája alatt. Meglepődött, amikor meglátta az asszonyt, úgy érezte, nem kell félnie, mosolyogva bemutatkozott. Na és hogy szólítsunk ezután? Kérdezte az anyós jelölt. Kati kereste a helyes választ, végül rájuk bízta. Teljesen mindegy, csak ne Katit szánnak, mert az egy bogár. A bizalom rossz választásnak bizonyult, mert Katiból így lett Katica, és szólította így anyósa egész életében. Döbbenetes pici kis mikrojelenete annak, hogy milyen játszmáink vannak hellyel közzel, és néha még észre sem vesszük ezeket. Hogy például egy ilyen szituációban egy élet játszmája az, hogy egy másik számára nem kedves névvel megszólítva őt, újból és újból érzékeltetem bele a köztünk lévő távolságot. Ne gyere közelebb! Kicsi dolog, és mégis egy egész életet meg tud keseríteni. Ilyen játszmáink szerte emberi kapcsolatainkban előfordulhatnak, és megkísérthetnek bennünket. És akkor, amikor a nagybőti szentidőben bűnbánatot tartunk, akkor nagyon érdemes ezekre a játszmákra rátekinteni, hogy hogyan is van ez az én életemben. És sokszor a játszmáinktól nem tudunk szabadulni mi magunk. Egy kitörő háborúnak a játszmájától nagyon nehéz emberileg megszabadulni. Egy mély sebet okozó sérülés után egy kapcsolat kialakult játszmájától, amely nem engedi, hogy a kiengesztelődés megtörténjen, nagyon nehéz megszabadulni. És a szabadulásunk pont azért lehetséges, mert a szeretet játékára Jézus meghívott bennünket. Mert ő szeret bennünket, és föl akar szabadítani bennünket. És hogyha az ő játékában részt veszünk, akkor szépen lassan a játszmák föl tudnak oldódni bennünk, és a Jézus játszótársaként, Isten játszótársaként az egész jövőnk is megváltozhat, átalakulhat, mert Krisztus a mi jövőnk. És ő arra hív, hogy a játszmák helyett a szeretet játékát válasszuk. Meghív bennünket erre a játékra. Kosztolányi Dezső versével szeretném befejezni ezt az elmélkedést, aki ezt írja le az Akarsz-e játszani című versében. Nyilvánvalóan ő nem feltétlenül Jézusra gondol, Istenre gondol, de mégis minden további nélkül érthetőek így ennek a versnek a szavai. A játszótársa mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig-mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerekszívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztal főre ülni? Borból, vízből mértékkel tölteni? Gyöngyöt dobálni? Semminek örülni? Sóhajtva rossz ruhákat ölteni? akarsz-e játszani mindent, mi élet? Havas teret és hosszú-hosszú őszt. Lehet-e némán teját inni véled, rubin teját és sárga páragőzt? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni, hallgatni hosszan, néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november, ez az utcaseprő szegény betegember, ki fütyörész az ablakunk alatt? Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót? Akarsz-e játszani boldog szeretőt, színlelni sírást, cifratemetőt? Akarsz-e élni, élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vált? Virágok közt feküdni lenn a földön, s akarsz, akarsz-e játszani halált? Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Jézus egészen eddig a pontig elment az irántunk való szeretet játékában, amelyre bennünket is meghív. Néhány kérdés a most elhangzott gondolatok kapcsán, amelyet esetleg majd a holnapi nap folyamán végig lehet gondolni. Életem milyen alkalmai során fedeztem föl a játék szépségét, vagy akár Isten játékos szeretetét, illetve szeretetteljes játékát? Vannak-e ilyen játék tapasztalataim, élményeim, és melyek azok? Ez az első érdekes végiggondolásra való téma. A másik, milyen játszmák teszik nehézzé az életemet, illetve milyen játszmákkal teszem nehézzé mások életét? És végül a harmadik, Jézust követve, miben tudnám emberi játszmáimat a szeretet játékával, játékává tenni?